Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa fogadta a Focolare mozgalom nagygyűlését. Használjátok ki a válságban rejlő lehetőségeket. A pápa egy szerzetes nővért és egy ágostonos atyát nevezett ki a püspöki szinódus új altitkáraivá. Ferenc pápa ima szándékai a 2021-es év minden hónapjára. A japán vértanúk Nagaszakiban a kereszten a mi atyánkot és az úrangyalát imádkozták.
Ferenc pápa beszéde a Focolare nagygyűléshez. Használjátok ki a válságban rejlő lehetőségeket. Február 6-án szombaton délelőtt fogadta Ferenc pápa a Focolare mozgalom nagygyűlésének a tagjait, akik ezekben a napokban új előjárót választottak és megvitatták az előttük álló feladatokat. Ferenc pápa hozzájuk intézett beszédében három témára hívta fel a figyelmüket. Az alapító utáni időszak kihívásai, a krízisben rejlő lehetőségek és a lelkiség, amit teljes összefüggésében és a maga valóságában kell megélni.
Ringrazio la presidente uscente Maria Bocci. Grazie Maria, è stata tanto brava e tanto umana, grazie.
Beszéde kezdetén Ferenc pápa megköszönte a búcsúzó elnök Maria Voce értékes szolgálatát, és köszöntötte az újonnan megválasztott Margaret Karram elnököt. Legyetek hűséges kifejezői az alapítás karizmájának, amit teremtő módon kell megvalósítani, kérte a pápa. Ehhez a teremtő képességhez társítsák a bölcsességet és a mindenki iránti érzékenységet, valamint a hűséget az egyház iránt. Lelkiségüket a párbeszéd jellemezze, a kulturális, vallási és társadalmi nyitottság.
Questo atteggiamento di apertura e dialogo vi aiuterà a evitare ogni autoreferenzialità.
A pápa nyomatékkal kérte tőlük, hogy kerüljék az autoreferencialitást, az önmagukra hivatkozást, amely megakadályozza, hogy meglássák a tévedéseket és a hibákat. Ugyanakkor bátran szembesüljenek a problémákkal, követve mindig az egyház anya útmutatásait. A pápa második témaként a krízis jelentőségéről beszélt. Nem lehet élni válság nélkül, ami egy áldás, mint természetes síkon a gyermek számára, amikor felnőtté válik, de épp úgy áldás az intézmény számára is, hiszen a növekedés lehetőségét rejti magában. A mai válság egy felhívás, egy újfajta érettségre, éppen ezért a Szentlélek ideje.
E compito di chi ricopre incarichi di governo a tutti i livelli, principalmente a te, no?
A vezető feladata intézményes síkon a válság kezelésében abban a képességében áll, hogy növel, gyarapít, építő módon minden szinten. Ellenben a személyes jellegű krízis esetében, amely az egyén benső világát érinti, velük szemben nagy körültekintéssel kell eljárniuk azoknak, akik nem hordoznak vezetői felelősséget, éppen a belső és külső fórum elkülönítésével, ahogy az egyház ezt szabályként mindig is rögzítette. Harmadik pontként Ferenc pápa a Focolare közösség lelkiségéről beszélt, amit következetesség és realizmus jellemezzen.
La meta ultima del vostro carisma coincide con l'intenzione che Gesù ha presentato al Padre nella sua ultima grande preghiera. Che tutti siano una sola cosa.
Rendi karizmátok utolsó célja az egység, ahogy Jézus maga kérte az utolsó vacsorán, hogy egy legyetek. Ennek elérése kettős távlatban valósul meg, a renden belül és kívül. A külső tekintetében az Isten szolgálója, az alapító Kieralubik adott példát arra, hogy győzzétek le az akadályokat, és hogy ne féljetek. Ennek útja a testvéri szeretet, a szegények szolgálata, a közelség. a közösségen belüli egység megteremtésének útjaként a pápa szinodális utat ajánlotta, hogy mindenki a többivel együtt hordozza a közös felelősséget. Végül arra kérte őket, hogy a lelki hagyománynak megfelelően figyeljenek a keresztén elhagyatott Jézusra, aki a szeretet legnagyobb mértékét mutatja meg. Tegyenek erről örömteli tanúságtételt, miként a mosoly a fokolári állandó jellemzője, zárta beszédét Ferenc pápa a fokolári nagygyűlés tagjaihoz.
Bekár nővért és Marin de San Martin atyát nevezte ki a pápa a püspöki szinódus altitkáraivá. Ferenc pápa február 6-i hatállyal kinevezte a püspöki szinódus altitkáraivá Luis Marin de San Martin ágostonos atyát és Natalie Bekár Xaveriánus nővért. Személyében ő az első női altitkára a vatikáni szervezetnek. A kinevezéssel a pápa az ágoston rend eddigi generális asszisztensét Szuljánai címzetesi püspöki rangra emelte. A Xaveriánus szerzetesnő pedig korábban a francia püspöki konferencia ifjúsági evangelizálásért és hivatásokért felelős nemzeti igazgatója volt. Natalie Bekár nővér 1969-ben született Fontainebleau-ban. Párizsban a jezsuita fakultáson tanult filozófiát és teológiát. Szociológiai és egyháztani ismereteit Párizsban és Bostonban szerezte. 1995-ben lépett be a Jézus Krisztus misszionáriusai Xavéri intézetbe, ahol 10 évvel később letette örök fogadalmát. Számos marketing irányú megbízatása volt, foglalkozott a fiatalok képzésével, mint a franciaországi Ignáci ifjúsági hálózat spirituális igazgatója. A szegény városi és multikulturális vidék ifjúsági cserkész programjának országos koordinátora, majd 2012 és 18 között a francia püspöki konferencia ifjúsági evangelizálásért és hivatásokért felelős vezetője volt. 2016 óta tevékenyen részt vett a Vatikánban megrendezendő ifjúsági püspöki szinódus előkészítésében, az előszinódus fő koordinátoraként, majd meghívott személyként. 2019 májusában Ferenc pápa a püspöki szinódus főtitkársága konzultorává nevezte ki. Luis Marin de San Martin 1961-ben született Madridban. 22 évesen lépett be az ágoston rendbe, ahol 3 évvel később letette szerzetesi fogadalmait. 1988-ban szentelték pappá. A madridi pápai jezsuita egyetemen doktorált teológiából. 1996-tól 99-ig szemináriumi tanár volt, majd 3 évig provinciális tanácsos. 2002-től 6 éven át a Santa Maria de la Vid monostor perjele. Teológiát oktatott különböző ágostonos központokban, meghívott előadó volt a burgoszi teológiai fakultáson. Az Ágoston rend fő levéltárosa, asszisztens generálisa, valamint a Szent Ágoston Lelkiségi Intézet elnöke. Ferenc pápa ima szándékai a 2021-es év minden hónapjára. A pápa ima világhálója közzétette a Szentatya ima szándékait az új év minden egyes hónapjára. Januárban arra buzdított a pápa, hogy neveljünk a testvériségre, ezért imádkozzunk mindazokért, akiket hátrányosan megkülönböztetnek és üldöznek vallásuk miatt, hogy társadalmukban elismerjék jogaikat és méltóságukat, mely testvéri mi voltukból ered. Februárban azt kéri a Szent Atya, hogy imádkozzunk a férfi és női szerzetesekért, köszönjük meg küldetésüket és bátorságukat, hogy továbbra is új válaszokat találjanak korunk kihívásaira. Márciusban fohászkodjunk keresztény válaszért a bioetikai kihívásokra. Imádkozzunk, hogy mi keresztények az új bioetikai kihívásokkal szemben mindig az életvédelmét segítsük imáinkkal és társadalmi tevékenységünkkel. Áprilisban az egészségügyi dolgozókról emlékezünk meg. Imádkozzunk, hogy a betegek és az idősek ellátásában, különösen a szegény országokban, a kormányok és a helyi közösségek támogassák őket. Májusban a fiatalok hitét kérjük az Úrtól. Imádkozzunk, hogy az ifjúság, akiket a teljes élet hívása vár, fölfedezzék Máriában a meghallgatás stílusát, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálat iránti odaadást. Június a családok hónapja a pápa ima szándéka szerint. Imádkozzunk a keresztény családokért szerte a világon, hogy konkrét gesztusokkal éljék meg az önzetlen szeretetet és a mindennapos életszentséget. Júliusban gondoljunk az idősekre. Imádkozzunk, hogy az idősek, akik egy nép gyökereit és emlékezetét jelentik, tapasztalataikkal és bölcsességükkel segítsék a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősen nézzenek szembe a jövővel. Augusztusban fohászkodjunk a kis- és középvállalkozókért, akiket nagyon erősen sújtott a gazdasági és társadalmi válság. Találják meg a szükséges eszközöket tevékenységük folytatásához, közösségük szolgálatára. Szeptemberben kérjük az Úrtól, hogy szűnjön meg a halálbüntetés. Ez ugyanis sérti az emberi személy sérthetetlen méltóságát, ezért töröljék el a világ minden országában. Októberben imádkozzunk azért, hogy az egyház nyitott legyen, hűen az evangéliumhoz, bátran hirdetve a jó hírt. Legyen a szolidaritás, a testvériség, a befogadás helye a szinodalitás jegyében. Novemberben a fohász a szenvedő gyermekekért száll fel. Imádkozzunk azokért a gyermekekért, akik az utcán élnek, háborúk áldozatai, árvák, hogy ők is hozzájussanak a neveléshez, és szerető családra találjanak. Végül pedig december hónapban az önkéntes mozgalmakért imádkozzunk, hogy találjanak olyan személyeket, akik készek elkötelezni magukat a közjóért és az emberi értékek előmozdításáért. Keressenek mindig új utakat a nemzetközi együttműködésre.
A japán vértanúk Nagaszakiban a kereszten a Mi Atyánkot és az Úrangyalát imádkozták. Az Úrangyalai ima, latinul Angelus, vagy Angelus Domini, egy sajátosan katolikus népi imádság, amelyen megtestesülés titkára épül, Szűz Márián dicséri és közben járását kéri. Neve az angyali üdvözlet eseményét idéző latin szavak kezdete. Angelus Domini nunciavit Mariae. Az Úrangyala köszönti Máriát. Az ima három rövid mondatban foglalja össze az angyali üdvözlet eseményét és titkát, amelyek válaszos formában veszik közre a három üdvözlégy Mária imádságot. Éppen a válaszos formája utal az eredetére, a monostori gyakorlatra, amelynek során a szerzetesi imádkozó közösség a pacsorokban, stallumokban felváltva recitálta a zsoltárok sorait. A 13. századtól kezdve a kolostori közösségben a kompletórium esti napzáró imájára szólító harangszó után imádkoztak el együtt a Mi Atyánk és az Üdvözlégy Mária imádságot. Szent Bonaventura, ferences legfőbb előjáró, arra buzította a testvéreit, hogy gyökeresztessék meg a hívek ima életében is ezt a szokást. A 14. század első felében már közös gyakorlattá lett az akkori keresztény Európában, hogy nap nyugtakor a világi hívek otthonaiban három üdvözlégy Mária imát mondtak, amely szokást 22. János pápa 1320 tájt búcsú elnyerésével is bátorított. Aztán az élet adta magától, hogy az esti Mária köszöntő imádság a reggeli párját kívánta, és ez a szokás megmaradt a következő század során is. Az imára szólító harang használata eleinte jobbodán a pénteki napokra korlátozódott. Az ima fejlődésének következő lépcsőfoka éppen Magyarországhoz kapcsolódik, mégpedig az 1456-os Nándorfehérvári diadalhoz, amikor harmadik Kalixtusz pápa a hódító törökök felett aratott győzelem tiszteletére elrendelte a déli harangszót minden napra, amely így teljesi és egyetemessé tette a harangszóra történő napi hármas Mária imádságot. A 16. században ezzel a közös lelki kultúrával indultak misszióba a hittérítők, köztük Szavéri Szent Ferenc, aki először Indiában hirdette Krisztust, majd eljutott a felkelő nap országába, távoli Japánba, ahol a 16. század közepén virágzó keresztény közösség született meg Isten kegyelméből. Február 6-a az egyetemes egyházban Mikisen Pál és társai japán vértanúk emléknapja. Pál Japánba született 1564 és 1566 között. Belépett a Jézus társaságba, és honfitársai között gyümölcsözően hirdette az evangéliumot. A katolikusok elleni üldözés elhatalmasodásakor 25 társával együtt letartóztatták. Kegyetlen kínzások után Nagasaki városába vitték őket, ahol 1597. február 5-én mindnyájukat keresztre feszítették. Mikisen Pál és társai vértanúságára egy kortársuk így emlékezik. Keresztre feszítették őket. Csodálatos volt látni mindegyikük állatotosságát. Erre buzította őket Pázió atya és Rodriguez atya is. Előjáró atyán szinte állandóan mozdulatlannak látszott, szemét az égre szegezte. Márton testvér az Isten jóságáit hálát adva néhány zsoltárt énekelt, hozzáadva válaszos verset. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Blankó Ferenc testvér is fennhangon hálálkodott Istennek. Konzalvó testvér jó hangosan imádkozta az Úr imádságát és az angyal üdvözletet. Miki Pál testvérünk észrevette, hogy mindenki, aki valamikor hozzá tartozott, tiszteletteljes várakozással tekintenek feléje. Ezért először is kijelentette a körülötte állóknak, hogy ő japán és Jézus társaságának tagja, hogy az evangélium hirdetése miatt hal meg, és hálát ad Istennek a kitüntető ajándékáért. Majd ezeket mondta, most, hogy elérkezett számomra ez a pillanat, úgy vélem, közületek senki sem hiszi rólam, hogy bármikor is el akartam volna titkolni előttetek az igazságot. Tehát kijelentem nektek, hogy más út nem vezet az üdvösségre, csak az, amelyen a keresztények járnak. Mivel pedig ez arra tanít engem, hogy megbocsássak ellenségeimnek és mindazoknak, akik megbántottak, én szívesen megbocsátok a királynak és mindenkinek, aki halálomat okozza. Arra kérem őket, hogy vegyék fel ők is a keresztséget. Ekkor társaira tekintett, és halálküzdelmükben erőt igyekezett beléjük önteni. Mindegyikük arcán valami boldog öröm sugárzott, de Lajos arcán különösen is, mert amikor az egyik keresztény oda kiáltotta neki, hogy nem sokára már az égben lesz, ujjainak és egész testének örömteljes intésével magára vonta minden néző figyelmét. Antal, aki Lajos oldalán az utolsó volt, égre emelt tekintette, segítségül hívta Jézus és Mária szent nevét, majd elénekelte az áldjátok az Urat, mindnyájan kezdetű zsoltárt. Ezt Nagasakiban a hittanórán tanulta. Ott ugyanis néhány zsoltárt kívülről megtanítanak a gyermekeknek. Végül ismét mások derűs arccal mondogatták, Jézus, Mária. Néhányan még buzították is a körülöttük állókat a keresztényhez illő életre. Ezekkel és más hasonló cselekedetükkel tettek bizonyságot arról, hogy készek meghalni. Amikor pedig a négy hóhér a japánoknál szokásos kardját kezdte a hüvelyéből kiúzni, e borzalmas látványra az összes keresztény felkiáltott, Jézus Mária, és ezután egekig hatoló zokogásban tört ki mindenki. A hóhérok pedig nagyon rövid idő alatt megölték mindegyiküket egy-két döféssel. A mi atyánk és az úrangyal imája egyszerre volt teljes katolikus hitvallás a világ felé, másfelől pedig számukra identitást adott. Ők ebben és ezáltal római katolikus keresztények. Elég volt ehhez Jézus és Mária neve.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunkat hallották. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.